2020. december 1-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Áber Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazdahíreket mondunk. Ameddig bírják, nem szeretnék feladni a gazdálkodást, mert szeretetből végzik. Katona Lajos köpeci gazdálkodót kérdezzük.
Van két ló, 11 szarvasmarha, bornyú, kínó. Volt 20 is, de aztán kezdtünk csökkenteni, már telik az idő.
A vadak a gyümölcsfákat is összetörik, egyre több a gond velük. A Bigfalvi Giráncsi Hajnallal készült interjúnk.
Vannak ertékben bíjarnak, a szilvafalkról az algakot letépték, és lett egy néha a szilva, és azt leették.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A székelypeteki tájház egyre bővül és gyűjteménye gyarapodik. Kerekesedi Tovonő, a tájház működtetője válaszol kérdéseinkre.
Még a harmadik szoba készülés alatt van, és az udvaron van most már inkább tennivaló.
Sikertörténetünkben a csíkmadarasi tejfeldolgozóhoz látogatunk, Bogács Lórán tulajdonossal és Bott Mária gazdasági igazgatóval beszélgetünk.
Szinte mínusz 6 milliárd lejjel kellett induljunk, meg ki kellett fizetni a gazdáknak a tejet. Lassan felépítettük az egész céget, fejlesztettünk, megkaptuk az EU számot.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Megszületett egy olyan jogszabály, amilyen eddig Romániában nem létezett, a talaj használatára, konzerválására és védelmére vonatkozó 246-os törvényről van szó, amelynek előírásai 2021. január 1-től válnak hatályossá. A talajtörvény egységes keretbe foglalja azokat az intézkedéseket, amelyek révén megelőzhető a talaj leromlása, ökológiai funkcióinak módosulása és konzerválhatóvá válik a talajvagyon, de figyelmet fordít az eróziós károk helyreállítására, a mezőgazdasági körforgásból kivont területek csökkentésére és a nem mezőgazdasági területek felhasználásának optimalizálására is. A törvény tartalmazta rendelkezések megszegése szabálysértést képez, s a kiróható bírság akár 50 000 le is lehet. A jelek szerint a törvény előírásainak a gyakorlatba ültetése hosszabb folyamatot követel. 2021 végéig kell kidolgozniuk az illetékes központi hatóságoknak az alkalmazás módszertani normáit, amit majd közös miniszteri rendelettel fognak jóvá hagyni. A védett környezetben, fóliasátrakban, üvegházakban zöldséget termelő gazdák a következő 2 évben 65 millió eurós keretre pályázhatnak. A támogatást olyan kultúrákra igényelhetik a zöldségtermesztők, amelyekre valós piaci igény van. A gyümölcstermesztők számára 180 millió eurót különítenek el, hiszen az eddigi pályázati kiírások során a kérvényezők csupán 30%-a nyert el támogatást. A feldolgozás és marketing területén az átmeneti időszakban 180 millió lesz pályázható. A korábbi években a védett környezetben paradicsomot, illetve szántóföldön fokhagymát termelő gazdák igényelhettek kisértékű, úgynevezett de minimis támogatást. Adrián Orosz mezőgazdasági miniszter szerint a paradicsomtermesztés támogatása makrogazdasági szinten nem hozott előrelépést. Az elmúlt évben közel 500 fiktív támogatási kérést azonosítottak. 10 millió euró pályázható összeg áll a vidékfejlesztési terv 8.1-es intézkedésének keretében azok rendelkezésére, akik erdősítésre és védőerdősávok létesítésére pályáznának. Az intézkedésre december 11-ig lehet leadni a pályázatokat. Az erdősítési támogatást az uniós vidékfejlesztési alapból fizetik ki. Támogatást igényelhetnek mezőgazdasági területtel rendelkező magánszemélyek, magánszemélyek egyesületei, valamint a mezőgazdasági területtel rendelkező önkormányzatok vagy ezek egyesületei. A pályázaton kétféle támogatást biztosítanak, az első kiadás csoporthoz az erdő, illetve védősáv telepítésének és a terület bekerítésének költsége tartozik, de itt számolható el a pályázat elkészítésének költsége is. A másik kiadás csoport két összetevőből áll, az egyik a fenntartási és gondozási munkálatok költségeit fedezi 6 évig, a másik egy állandó, 12 évig folyósított pótló támogatás, mivel a szántó, kaszáló vagy legelő beerdősítése a mezőgazdaságban bevételi kiesést okoz. A támogatás értéke változó, attól függően, hogy a beerdősítésre váró terület sík, domb vagy hegyvidéken található. A védősávok létesítése esetében a minimális terület fél hektár, az erdősítésnél pedig legkevesebb egy hektár. December 31-ig még pályázható a kisvágóhidak és húsfeldolgozók létesítésének támogatása a hegyvidéki zónában. A hegyvidéki vágóhidak és húsfeldolgozók létesítésénél a rendelkezésre álló összeg 12,9 millió euró, mindössze egy pályázatot tettek le 299 ezer euró értékben. A maximálisan 300 ezer eurós támogatás épületépítésre, a húsfeldolgozó gépek, gépsorok, árucsomagoló és címkéző felszerelések, állatszállító és hűtős termékszállító járművek vásárlására költhető. Továbbá a termékforgalmazó üzletek felszerelésének vásárlása és a termékek reklámozásának költsége is elszámolhatók a támogatási pénzből. Reklámozásra a kapott támogatás legtöbb 5%-a költhető, az összeg azonban nem haladhatja meg a 30 ezer eurót. Az intézkedés 50%-nyi önrészt vár el a pályázótól, vagyis a befektetés teljes értékének felét saját forrásból kell biztosítani. Abban az esetben viszont, ha a szövetkezet vagy termelőcsoport pályázik, mindössze 30%-os önrész szükséges. Egyre kevesebb répát termesztenek a háromszéki gazdák annak ellenére, hogy a répának fontos szerepe van a vetésforgóban, de ami még fontosabb, gazdasági szemszögből az egyik legjobb jövedelmező mezei kultúra. A területvesztés nem írható a gazdák rovására, ők szívesen termelnének répát, de gond van az értékesítéssel. A botfalusi cukorgyár gondokkal küzd, nem fizeti napra készen a leadott répát, pedig a répa idén is jó termést hozott. A Kovászna megyei mezőgazdasági igazgatóság adatai szerint az átlagtermés közel 40 tonna hektáronként, a legjobb parcellákról 70 tonna hektáronkénti termést is betakaríthattak a gazdák. Teljes logikátlanság jellemzi a sertéshús romániai piacát. Miután az afrikai sertéspest is, illetve a koronavírus világjárvány terjedésének megfékezése érdekében bevezetett óvintézkedések miatt padlófékkel működő vendéglátás következtében számottevően visszaesett a kereslet és a farmok kapujában regisztrált árak is csökkentek, a lakosság drágában vásárolja a tarját, a karajt vagy a felvágottat, mint tavaly ilyenkor. A farmoknál alig több mint 5 lej, a boltokban a 17 lejt is meghaladja a sertéshús átlagára. Miközben a korábbi években a sertéshús volt a legnagyobb mennyiségben importált élelmiszer Romániában, idén csökkenésnek indult a behozott mennyiség. Ez azonban az Economica.net gazdasági portál elemzése szerint mesterségesen gerjesztett folyamat. A koronavírus világjárvány begyűrűzése nyomán 17,8%-kal drágultak az élelmiszerek Romániában, derül ki a versenytanács által készített, a 9 legnagyobb kiskereskedelmi üzletlánc által közölt árakat gorcső alá vevő elemzésből. Ha a termék kategóriákat vizsgáljuk, akkor zöldségek és gyümölcsök ára nőtt a legmeredekebben 22,5%-kal. 48 vizsgált termékből 42-nek nőtt az ára, a drágulás mértéke pedig igen eltérő. A csirke felső comb esetében mért 0,3% és a piros almánál regisztrált 105,6%-os intervallumban mozgott. Eközben mindössze 6 terméknek csökkent az ára, a csirke alsó comb, a cson nélküli csirkemell, a sárgarépa, a fehérburgonya, az XL méretű tojás és a hagyma lett olcsóbb. Általában véve a hústermékek ára 11,8%-kal nőtt a 2019. január-július időszakhoz viszonyítva. A kategórián belül mérték viszont a legnagyobb áremelkedéseket, a Victoria sonka szalámi 25%-kal, a nyári szalámi 23%-kal, a csirkehús pedig 24%-kal lett drágább. Az alapélelmiszerként számon tartott kategóriában jelentős mértékben 15,7%-kal nőtt a napraforgó olaj ára, miközben a csomagolt fehér kenyér 14,3%-kal, a fehér kenyér pedig 9,7%-kal lett drágább. Noha éveleje óta több Hargita megyei településen, illetve a szomszédos megyékben is igazolták az afrikai sertéspest is megjelenését a házi sertések és vaddisznók esetében, egyelőre úgy tűnik, sikerült megfékezni a fertőzés terjedését, ezért jelenleg a disznóvágások sincsenek korlátozva, bár nem kötelező, mégis érdemes megvizsgáltatni sertéspestisre is a levágott háztáji disznókat, ajánlják a szakemberek. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Katona Lajos köpeci gazdálkodóval beszélgetünk, előtte viszont Bordi Aranka énekel.
Egy szép napon lehívtad, és nekem adtad a legszebb szálmirágot. Most már nem csak az a felé, ti hozzátok, esténként is eljárok. Ránk ragyog a múlt világ, esti szellők szerelemről mesélnek. Illadozók és virágok, köszönöm, hogy a te szíved enyémre. Ránk ragyog a múlt világ, esti szellők szerelemről mesélnek. Illadozók és virágok, köszönöm, hogy a te szíved enyémre.
Katona Lajos vagyok, 66 éves, nyugdíjas.
Mivel telnek a mindennapok?
Foglalkozok állattartással, és ott érzem jól magamot a mezi.
Van nagy terület? Van ahol szórakozni?
Van, úgyhogy összesen van, vagy 20 hektár.
Ez saját?
Saját.
Menj az állat?
Van 2 ló, 11 szarvasmarha, bornyú, tinó, volt 20 is, de aztán kezdtünk csökkenteni, mert telik az idő.
A lovakat mire használja? Munkára vagy szórakozásra?
Hát a ló az azért van, hogy a traktorral nem tudok menni, akkor a lovat befogom, és megyek válikok. Vannak olyan helyek, hogy a traktorot ányúvad, és akkor a ló még csinálja az övét, úgyhogy menjünk és hozunk valamit haza vele, takarmányfőleg vagy valami.
Ha van traktor, akkor azt vezetni kell, dolgozni vele.
Én vagyok a traktorista is, mindenféle. Munkás és traktorista, minden.
Minden gépe megvan a munkához, vagy segítik itt egymást a gazdálkodók?
Minden gépen megvan. Pré is van, körkasza, balázó, van összeválő is, forgató.
Saját erőből valósította meg, vagy kihasználta a pályázási lehetőségeket is?
Én nem pályázok, mert öreg vagyok ahhoz képest. Önerőből mindenfélét.
Milyen volt a 2020-as év mezőgazdasági szemmel nézve? Lett jó termés, az állatoknak van takarmány télire.
Sietve kellett mindent csinálni, mert az aztán olyan volt, hogy vizás. Sokás hő volt, mikor az jó idő volt, akkor hamar kikaptuk az alkalmat, nehéz volt. Főleg most nem tudunk sem szántani, sem semmit csinálni.
Ahogy végignéztem itt a határba, hát meg van művelve, olyan sok parlagon maradt területet én nem láttam. Amúgy van, ha jól megbogaráznánk?
Van, a laposokat általában megművelik, de hegyoldalban mink a szál az egész.
Vadkárokkal számolnak-e? Támadnak-e a vaddisznók, medvék, teszik-e tönkre a termést?
Van, akik panaszolkodnak, hogy a törővúzaikba belément a vaddisznó, vagy a medve, vagy valami, de az enyémben nem vettem észre semmit.
Gondolom, hogy az állatokat sem támadta a medve.
Nem, egyáltalán nem. Én itthon tartom az állatokat, télen-nyáron, vannak meddük, azokat kiviszem a legelőre. Tavasszal kiviszem, és összehozom.
A tejjel mi lesz? Feldolgozzák, vagy leadják?
Táj itt nehéz. Csarnok sincsen, semmi sincsen itt Köpecen általában, és a táját pedig értékesítjük így a házak, akik elviszik, és bonyt nevelünk, a disznyóknak is jut.
Mondtam volna, hogy baj van akkor Köpecen, de még sincsen olyan nagy baj, hogyha el tudja adni.
Nincsen. Általában úgy szokták mondani, hogy baj van Köpecen, de Barót intézi, de nem lehet panaszolkodni. Én általában nem tudok panaszolkodni.
Ez nagy mennyiség?
Általában, hogy 20 liter napjával jön. 20-25, attól függ, hogy tartsuk az állatot, mennyire abrakoljuk őket.
Hogyha valaki mezőgazdasággal foglalkozik, ott sok szabadidő azért nincsen. Pihenésre tudnak-e szakítani?
Ha én elmegyek valóban, az asszony itthon ül. Ő a fenntartó. És aztán akkor, amikor ő elmenjen, én vagyok itthon akkor.
Ha az asszony elmegy, akkor maga főz, takarít és végzi a házi munkát is az állattartás mellett? Mert bizonyára a felesége azt is el kell végezze az állatgondozás mellett.
Én azért leghamarabb a tojást megsütöm. Zsíros kenyárát, ha kell, ugye zsemes kenyárát, tejet megiszom, és készen van. Nem szeretném a tejet, én őszintén mondom, hogy tán se tartani egyet. Tehát szeretem a tejet, így akkor tartom.
Bizonyára, ameddig bírja, addig nem adja fel a gazdálkodást.
Nem, egyszerűen ameddig bírom, addig szeretem, és ebben nőttem fel, aztán. Jó, meszeriám is van, mert lámber tanult annak idején minden, de azért szeretem az állatokat, szeretem a természetet kín. De elmehetek a mezőre, én este 10-11-re nem jövök haza. Egyszer se.
Katona Lajos köpeci gazdálkodót hallották, most Vencel Anna énekel.
Egy sem rúzsa, ami pirosat nem nyílik, egy sem legény, aki este lefekszik. Aki este lefekszik, az a gyára, szeretőjét soha fel nem találjon. Mert vagy rózsa, ha leszakasztott dala, mit mondaná rózsám, ha elhagy nála? Mit mondhatni, ha így hozta az idő, ritka most az igaz szív szerető? Mit mondhatni, ha így hozta az idő, ritka most az igaz szív szerető?
Kérem a Csihajna.
Milyen az élet itt Vikfalván? Mivel telnek a mindennapok?
Gazdaságban van itt tehén. Csarnokba járok, tejet hordok.
Sokat kell gondozni ezeket az állatokat? Van nagy földterület, amin gazdálkodjanak?
Vagy 7 hektár földterület, amit örököltünk a nagyszülőktől.
Már gépesítettek, vagy még mindig állatokkal dolgoznak?
Állatokkal dolgozunk, s a földeket megdolgoztassuk. Készen hazahozzak, szénács, mindent.
Milyen volt az idei termés?
Hogy mondjam, olyan közepes. Nem volt annyi, mint a tavaly, de lett, mert szarosság volt, ugye. Kukorica van, pityókat nem teszünk, mert a vadok ugye a mezőn nagyon garazdálkodnak.
Nem csak a vaddisznok, hanem a medvék is néha meglátogatják.
Meglátogatnak. Hát úgy el vannak szaparodva, hogy mindjárt bejönnek ide a falu közepébe.
A gazdaságokat még nem támadták?
Nem támadták, de már a kertekben bejárnak, a szilvafákról az algakot letépték, és lett egy néhány szilvas, azt leették.
Mennyire segítik egymást a falubeliek? Mert régebben itt is azért működött ez a közösség.
Összetartóbbak voltak. Most egy kicsit, nem tudom, mindenki a magaival úgy el van, hogy mindjárt rókon nem ismer. Ez van, de mit csinál? Minden nap telik egy nap.
Nagyon sokan foglalkoznak turizmussal. Jönnek a vendégek, látogatják itt a kúriákat. Önök is fogadnak néha vendéget?
Ezelőtt még igen, amikor falunapokat rendeztek, és nem voltak meg a panziók, akkor igen. Mert ugye Alsó-Torda testvértelepülés, és akkor jöttek, vagy 3-4 évben egymás után, és akkor fogadtam egy családot. De aztán, hogy megnyíltak a panziók, megeszűnt a kapcsolat, nem jöttek, most nem nagyon jönnek.
Innen is mennek kidolgozni külföldre a fiatalok, az idősebbek?
Sokon elmondok, mivel falunak nagyobb része elment.
És haza is jönnek a pénzzel, vagy van olyan is, aki már ott talált új életre?
Letelepedett, amelyikek elmentek, nagyon ritkán jöttek vissza. Itt a szomszédban is vannak, de nem jönnek vissza erősen.
Nem hiányzik ez a régi élet, amikor úgy összejártak, amikor közösen dolgoztak?
Hiányzik, bizony, mert jobb volt ezelőtt. Mégis rókon szeretőbbek voltunk, minden. Most mindenki a maga ajét, hogy én nem tudom. Ez a demokrácia hozta, vagy mi hozta, én nem tudom, de ez volt. Ez a koronavírus is ugye idegenítette az embereket. Ugye meg volt ez a letiltások, minden. Ugye el volt mindenki magával, hogy senki sem törődött senkivel.
Elhangzott interjúnk Giráncsi Hajnal, Vikfalvi gazdasszonnyal készült. Próbáljuk megőrizni őseink hagyatékát, népi értékeinket. Helyi gazdáktól vásárolja fel az alapanyagot a csíkmadarasi tejfeldolgozó, segítve őket a túlélésben. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Thank you.
Bámbó Gábor és népi zenekara muzsikált, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Az elkészített gombás ételt még hűtőszekrényben se tároljuk másnapig, vagy tovább. Molyűző a levendula olaj, ha egy darabka ronyra csepegtessük és a ruhák közé tesszük. A selyem blúzok és a gyapjú pulloverek megőrzik a szép színüket, ha a textilöblítő helyett 6 evőkanál ecetet adunk a vízhez. Esős napokon ne szedjünk gyógy- és fűszernövényeket, mert olyankor jelentősen csökken az ízanyagok hatása. A kicsavart citromlevet töltsük egyszer használatos jégkocka készítő zacskóba, a kis adagokba lefagyasztott citromlé sokáig eláll, és praktikus kevert italok készítéséhez, édesételek és desszertek ízesítéséhez.
Kislány, ugyara a vádolgó, kilenc kislány, kilenc ügyes párna legényed, mindenki a maga szeretejével. Kilenc kislány, kilenc ügyes párna legényed, mindenki a maga szeretejével. Három kislány kimegy a temetőbe, de mind a három letőde fel a földre, de egy közülök is a hagy fel a magasságra.
Kerekes Edit vagyok.
Székelypeteken egy tájházat működtet, most már teljes pompájában üzemelne, hogyha olyan lenne a helyzet. Milyen volt az idei évjük? Jött-e sok látogató ide Székelypetekre?
Úgy, mint máshol, nálunk is rányomta a bélyegét mindenre, mert mindenütt zárlat volt, kevés volt a látogató, nincs is nagyon hirdetve, és még mindig van munka. Nem lehet befejezni egy tájházat. Soha nem lehet azt mondani, hogy készen van.
Ahhoz képest mondtam, amikor megnyitotta, ahhoz képest most már sokkal több mindent lehet látni, és rendezettebb.
Ja, persze. Látogatható. Még a harmadik szoba készülés alatt van, és az udvaron van most már inkább tennivaló.
Hány tárgy van itt a tájházban? Úgy összeszámolta-e legalább futtába, hogy körülbelül miből mennyi?
Jaj, édes ő Istenem, hát én ezt nem tudtam összeszámolni, hát rengeteg. Ha most nyugdíjas leszek, akkor összeszámolom, és akkor megmondom.
A falubeliek most már hoznak szívesebben tárgyakat, vagy ajánlanak fel mások is tárgyakat a tájház számára? Vagy még mindig úgy kell a szemétről összeszedni dolgokat, hogy ne vesszen kárba, vagy kell könyörögni embereknek, hogy ez érték és ne váljon a tűzmartalékává, vagy az enyészeté?
Hozogatnak, megkérdezik, hogy kell-e, hát rengeteg a felajánlás a szövőszékből, a nyüstökből, az ilyesmiből. Most már ezek felesleges tárgyakká váltak otthon. Most már úgy nézem, hogy egy teljes, de azért, amit hoznak és nincsen, fogadom. Most is például kaptam egy székelycsizmát, ezekre felhívnám a figyelmet a falubelieknek, hogy ezelőtt az öregek a kemény szárú csizmát hordták, és legtöbb része eldobta, de ne dobják el, hanem hozzák hozzám fel, megtartom, és akkor ilyen szüreti bálokkor a gyermekek keresik. Mert most csináltattunk az én kezdeményezésemre, ha így mondhatom, Peteknek székelyruhát. Azt mondjuk, hogy legszebb, tehát egyedi. Ilyen a világon nincsen, gyöngyös, és nagyon díszes a székelyruha. Kányádnak készítettek, minden Peteknek nem volt. És akkor most már oda kerültünk, hogy az idősebbek elmentek, ezek az ügyeskező asszonyok, és nincs, aki készítse. És akkor kápolnáson szövettem az anyagot, és van egy nagyon ügyes asszonyunk, petkiesen mondom, hogy értsék is, Szöcs Vilma, Brassóba, tehát teljesen az anyagon kívül A-tól Z-ig mindent ő készített, tehát gyönyörű.
És nem csak a népviseletük egyedi, hanem a népdalaik is. A Marosvásárhelyi Rádió szallagtárából előkerült jó pár, amit eddig nem is lehetett hallani. Most egyre többet játszódjuk a Gazdaélet műsorunkban, a Faluvilága műsorainkban ezeket a népdalokat. A petkiek ismerik-e? Vagy már úgy kikopóban van a tudatukból?
Hát az idősebbek igen, és még olyan velünk egyidősek, de a fiatalok nem. Petken minden eszendőbe idáig, 6 esztendőn keresztül tábort szerveztem, bútorfestőtábort, ott énekeket is tanultunk, bejött melléje a tánctábor, Szentegyházáról Opra Leventét megkértem, és szeretettel elfogadta, és nagy-nagy sikert aratott, főleg a tánctanítás, és itt a gyerekek megpróbáltuk ezt a régi énekeket megtanítani, nagyon-nagyon örventek. És még én is tanulnék szívesen, és keresem ezeket az öreg néniket, hogy én is még megtanuljak egy párat, hogy ne menjen feledésbe.
Egy óvonő miért nyit tájházat a szülőfalujában?
Tulajdonképpen nekem nem volt tervemben az, hogy én tájházat nyitok, hanem amikor többet jártunk haza, a szülők már idősebbek lettek, láttam, hogy édesanyámnak s anyósoméknak annyi sok ilyen régi eszközök szerte szét, jött egy ilyen gondolat, hogy hát én összegyűjtöm, s aztán lesz, ami lesz vele. És amiután édesanyám elment, arra gondoltam, hogy a házat úgyse akarom eladni, mindegy, hogy áll a ház. Így jött az ötlet, csak akkor az ötlet tett követtes, egyik után jött a másik, és most már úgy fel van gyűlve, hogy nagyon-nagyon nekem tetszik, másnak is igen aztán.
Gondolom, hogy a falubeliek úgy elismerik ezt a törekvését, és mondják, hogy de jó, hogy Székelypeteket feltette a turisztikai térképre.
Mindennek örvennek, Székelypetke, mert sajnos ez a falu 600 lelkes volt, annyira kiürült, hogy most már 140-en vagyunk, és minden leállt, csak úgy monotonon megy az élet a faluba. Ez egy kicsit színfolt a falu életében, úgy a tábor is. És most nehezményeztük, főleg a gyerekek olyan sokan hazajöttek a faluba, és jöttek, hogy Edit néni, tartunk-e tábort? Hát én nagyon szívesen, de hát ebben az időben nem mer. Mondjuk a tánctábor az jó, mert megtanulnak legalább táncolni, de itt a lényeget én azon látom, hogy nagyon-nagyon sok az elszármazott, és azoknak a gyermekeit hazacsalogatni. Megismerkednek, és utána biztos, hogy fognak kívánkozni haza, mert ha nem ismer senkit egy faluba, akkor nem is jön haza az a gyermek. De most a nyáron is megszámoltam, egy adott pillanatban össze voltak gyűlve, 30-an voltak, és úgy örvennek egymásnak, és tényleg érdeklődnek a falu iránt, és remélem, hogy egyszer még haza látogatnak.
És most már jó úton mehetnek Székelypetek fele, mert azt mondják, hogy Kerekes Edit Ovon néni pofázik jobbra-balra, és megcsinálták az utat olyan, amilyen, de most már járhatóbb.
Tulajdonképpen rég terve volt véve az, hogy nálunk fele is aszfaltoznak, Kányádtól a megye határig 10 kilométer volna, és európai pályázatot nyert a megye. Sajnos sok herce-hurca, bürokratikus papírmunkák vannak. Az ígéret szerint úgy van, hogy jövőben talán megkezdik az aszfaltozást. De az aszfaltozáson kívül, mivel földút van, nagyon-nagyon kigödrösödik. Azt gondolják, hogy nem jár arra felé egy autó se, de naponta rengeteg autó jár, főleg most, amire kicsit fel is vagyok háborodva, a szomszéd faluba Benélnél vasutat csinálnak, és oda hordják a követ. Úgy is van, hogy naponta 25-30, még 40 autó is 50 tonnán fejjel hordják a követ, és sajnos a felújított út már ki van gödrösödve, és muszáj állandóan valahol beleszóljak ilyen olyanba.
De ezt legalább jó néven veszik a falubeliek. A hivatalosságok nem annyira, de valaki kell tegyen.
Hát veszik vagy nem veszik jó néven, ez van, mert idősek vannak, és nincs, aki harcoljon.
És amellett, hogy tájházat üzemeltet, a kert is rendben van téve, gazdálkodik is.
Csak kicsiben. Valaki egy falun tartózkodik, akkor szégyen, hogy az üzletből vegyen paradicsomot, zöldséget, ilyesmit, hát annyi a ház részére őszig legyen. Én a virágoknak a szerelmese vagyok, és inkább abba élem ki magamot. Rengeteg virág van. Általában nyáron örökké otthon vagyunk, ősszel addig, amíg betakarodunk. De ha Jóisten megsegít, és megérem a jövőben július 18-át, akkor elmegyek nyugdíjba, akkor aztán több időm lesz mindenre.
De a tájház bármikor látogatható? Hogyha valaki előre bejelentkezik, akkor megmutatják a tájházat neki?
Mikor otthon vagyok nyáron, az örökké látogatható, de mivel még munkába járok, ha valaki meg akarja nézni, akkor hazamegyek bármikor szívesen.
Kerekes Edit Ovonőt, a Székelypeteki Tájház üzemeltetőjét kérdeztük az elmúlt 7,5 percben, most Veres Árpád énekel.
Thank you.
Sikertörténetek.
Bogács Lóránd vagyok, a Csíkmadarasi Bomla Kft. Tulajdonosa. Édesapám alapította a céget 1993-ban, ő 2010-ben meghalt, akkor muszáj volt a céget átvenni, hát nem volt akkor rózsás az anyagi helyzet, mert csődeljárás, meg hasonló problémák voltak. 2014-ben egy új céget kellett alapítani, muszáj volt megadjuk a Bomlak nevet, mert csak így ismertek a vásárlók. Nem azt mondom a zéróból, hanem mínuszból kezdtem, szinte mínusz 6 milliárd lejjel kellett induljunk, meg ki kellett fizetni a gazdáknak a tejet, meg mindent, onnan indultunk, lassan felépítettük az egész céget, fejlesztettünk, megkaptuk az EU-s számot. Azótától azt kell mondjam, hogy mindig csak építünk, kollégák már viccelnek is velem, hogy mi nem mentem tervezőmérnöknek, miért ezzel foglalkozok, mert ezt a kicsi helyet egyfolytában próbálom kialakítani úgy, hogy megfeleljen az EU-s normáknak, megfeleljen a fluxoknak, mert élelmiszeriparban csak így lehet dolgozni. Nem egyszerű, nem úgy vagyunk, hogy egy zöldmezős beruházásról beszélgetünk, hanem egy létező egységet kellett továbbfejleszteni és életbe tartani, és még mindig fejleszteni. Eléggé nehéz volt, de most úgy látjuk, hogy lassan kialakul, és lassan-lassan most már ezeket a dolgokat is meg tudjuk oldani.
Jelenleg hány munkatársal dolgoznak?
Jelenleg olyan 45-48, közel 50-ig. Ebben van ugye sofőr, kihordó, könyvelő, munkások, mindenki, plusz van közel egy olyan 750 termelő. Üzleti viszonyban vagyunk, mert felvásároljuk tőlük az alapanyagot.
A munkatársaknak a zöme az helybeli, vagy vannak ingázó kollégák is?
Mivel, hogy szakember hiány is van, és ember hiány is van. Próbálnánk helyi munkatársakat, de azért nagyon sok ingázónk is van.
Mennyire küzdködnek azzal, hogy amikor betanítják a munkatársakat, akkor ők is elmennek eprészni külföldre, vagy spárgát szedni? Mert nagyon sok vállalkozás úgy a pékszakmában, mint a tejfeldolgozásban és másban is ezzel küzdködik, hogy kineveljük az embert, megtanítjuk, és akkor a jobbik esetben saját vállalkozást indít hasonló profillal, de legtöbben külföldön próbálnak érvényesülni.
Van rá példa, és volt is rá példa, és gondolom még lesz is rá példa, mert azt a világot éljük. Körülbelül az alkalmazottaknak olyan 70-75% az már régebbi munkatárs. Aztán voltak olyanok, hogy jöttek, kicsit dolgoztak, bejelentették, hogy el kell menjen, letett tollat, fixet, kocsikulcsot, mindent, azt elmenj, és akkor menj, old meg a problémát. Hát voltak rá példák.
Minden időnek megvan bizonyára a maga nehézsége. Az uniós csatlakozás előtt vagy utána könnyebb egy vállalkozó élete?
Na hát ez egy jófogós kérdés. A vállalkozó élete szerintem az uniós csatlakozás előtt pénzileg könnyebb volt, mert nem voltak ilyen nagy elvárások egy cég felé, nem kellett annyi bizonylatot, annyi tanúsítványt, és nem kellett ilyen rendezetten dolgozni. Akkor, ahogy az Isten adta, hogy mindenki dolgozott, már az a kommunista mentalitás volt. Azért most már rendezett a dolog, most már mindent be kell tartani, most már nagyon sok pénzt kell fektetni, hogy nyugodtan tudjál dolgozni, és előre is tudjad vinni a vállalkozásodat. Hát azért most nehezebb, és most nagyon nagy a konkurencia. Addig csak a helyiek voltak, de most már az egész világ konkurencia. Kintről hozzák be a termékeket, ezekkel küszködünk. Mi csak helyi tejet dolgozunk fel. Van biotermékünk is. Szinte azt kellene mondjam, hogy az egész tejünk bio, mert hegyi legelőkről van behozva a tej, de van külön biotanúsítványos termékünk, ami egy picit nehezebben megy, mert ugye drágább. Még a piac erre nincsen felkészülve. Vásárolják, de nem olyan szinte, mint ahogy ezt mi, mint termelők, elé tudnánk állítani.
Bővítésben meddig lehet elmenni? Van egy plafon, hogy csak eddig és tovább nem lehet bővíteni? Vagy ha van ötlet, akkor végtelenségig lehet?
A bővítésre megint csak egy érdekes dolgot kellene mondjak. Bővíteni lehet, de nem biztos, hogy érdemes. Én úgy gondolom, hogy mi lassan olyan 80%-os telítettséggel lennénk, még egy 20%-a 25-et tudnék bővíteni, és fogok is bővíteni. Tovább aztán már nem gondolkozok, én inkább a minőségen gondolkozok, nem a mennyiségen. Amit elképzeltünk és ki tudjuk vitelezni, mindig új gépeket, mindig performanseket, mindig újabb recepteket, mindig finomabb termékeken gondolkozunk, hogyha ezeket mi meg tudjuk mind csinálni normális körülmények között, akkor én nem látom értelmét, hogy bővítsek, mert nem lesz értelme itt ebbe az egységbe. Közel 40-40 ezer tejet fel tudnék dolgozni. Jó, fel is tudok, hogyha a szükség úgy hozza, volt rá példa nyáron, amikor sok-sok táj volt, fel kellett dolgozni, feldolgoztuk, küzdöttünk, de megoldottuk. Mi egy kisebb cég vagyunk, nem egy olyan nagy multi, és ezért gondoltam, hogy a bővítése még egy picit lehet, persze a performance gépek fele mennék, ami azt jelenti, hogy kevesebb munkaerő, de ugyanúgy kell a munkaerő, csak nagyobb randamentel és jobb minőséget szeretnék. Mindig csak jobbat szeretnék, ez az én bajom.
A gyerekek néha bejönnek a céghez megnézni, hogy az apu mivel foglalkozik?
Hát a gyerekek most egy picit úgy stand-by-ba vannak, ugye kicsit betett nekik ez a covidos betegség az online. Azelőtt bejöttek, szerették, amit kézzel kellett címkézni, meg kézzel kellett dátumozni, addig előszeretettel dolgoztak most, hogy minden ilyen tintasugaras, meg egy picit modernebb, most már ez nekik idegen, már nem nagyon díjazzák, tehát gondolom, hogy kinevük, mivel 14 évesek kamaszkorban vannak, most nem is akarom őket befolyásolni. Tetszik nekik, de nem nagyon vesznek részt benne.
Bot Mária vagyok, a Bominak Madaras egyik vezető tagja.
Milyen termékeke vannak most a piacon? Mert az indulás óta azért bővült ez a termékskála.
Az induláskor 3 termékünk volt, a húzó akkor is a forrázott sajtok voltak, és nagyon kevés részben az olvasztott sajtok. Most per pillanat a termékskálánk bővült, ami egy büszkeségünk, a friss termékek, ami alatt értem én a tejfölet, a szánát, a kefirt és a vajat. Ezek a termékek, amióta piacra dobtuk őket, nagyon jól bizonyítanak, és egy utolsó megvalósításunk a gyümölcsös joghurtok, ami napról napra láthatóan piacot hódít.
Nagyon sok gazdával vannak kapcsolatban. Mekkora területről gyűjtik a tejet? Csak innen Hargita megyéből, vagy átmennek azért más megyébe is?
Lokalpátrióták szeretnénk maradni, és itt a megyéből gyűjtjük, ami azt jelenti, hogy a Kászonoktól egészen a gyergyői vidékig közel 700 gazdával dolgozunk, ami azt jelenti, hogy valahol egy megélhetést is biztosítunk nekik, mivel felvásároljuk az általuk megtermelt alapanyagot. A gazdákat is próbáljuk értékelni, nem fizetünk nekik ár alatt, mert nagyon sok helyen az van, hogy kihasználják az apró termelőket, nem fizetnek úgy, ahogy kellene. Azért mi próbáljuk őket megbecsülni, tehát ezért is van az, hogy nem gondolkozunk mi azon, hogy külföldről hozzunk be alapanyagot. Ami sokszor lehet, hogy jobban megírni, mivel voltak olyan helyzetek, hogy olcsóbban udvarra hozták és leürítették a külföldi alapanyagot, mint amit mi itt kifizettünk a termelőnek, holott még nem is számoltam fel ugye a költségeket, ami a szállítástól elkezdve a begyűjtésig, ezeket a költségeket mind mi vállaljuk fel.
Akkor azt feltételezni az ember, hogy a gazdák is hűek a céghez. Tehát, hogyha megkapják az árat, akkor minek vándorolni? Mert sok helyen az van, hogy egyik évben ideadom le, másik évben odaadom le, keresem örökké a felvásárlót, mert ezzel sem vagyok megelégedve, meg azzal sem.
Valóban vannak ilyen termelők is, de mi elmondhatjuk, hogy a termelőink azért hűségesek voltak hozzánk. Voltak nehéz időszakok, amit együtt éltünk meg, együtt küzdöttük végig, de most mondhatnám, hogy stabilizálódott a helyzetünk, és így a termelők is meg vannak elégedve. Kölcsönös a megelégedettség.
Az állattenyésztésben is vannak változások, most már egyre kevesebb az ilyen egy-két tehenes gazda, akinek van, annak több van, és én azt látom, hogy kezdnek társulni a gazdálkodók, a kis gazdák. A cég szempontjából gondolom, hogy egy jó dolog.
Valóban így van. Most már az ilyen egy-két tehenes kis gazdák azért kezdnek felszívódni, kezdnek eltűnni. Mindenki arra törekszik, hogy minimum egy 5 fős állománya legyen, mert már akkor beszélhet arról, hogy igenis neki az valamilyen szinten kijövedelme. Ezen alul már csak egy kiegészítő forrás lehet a tejtermelés, vagy pedig annyi, hogy a család részére megtermeli a tejet, és a fölösleget adja be a csarnokba.
A termékeket azt hol értékesíti?
Ben vagyunk a multi üzletekben is, de viszont elég szépen kifejlődött itt a helyi disztribúciónk, ami azt jelenti, hogy Hargita, Kovászna és Maros megye. Szeretnénk minden kis üzletbe bent lenni, ami helyel közel sikerült, Ahogy mondtam, Hargita megyében bent vagyunk, szinte minden üzletben. Maros megyét annyira még nem sikerült meghódítani, de rajta vagyunk, hogy ott is ismertek legyünk, és Kovászna megye is elég szépen fejlődik.
Mennyire fontos, hogy esetleg külföldre is szállítsanak?
Mi az elmúlt években is szállítottunk külföldre, nem egy olyan széles termékskálával, de viszont a Magyarországon élő honfitársaink is megkaphatják termékeinket, hozzajuthatnak.
Mennyire szükséges az, hogy folyamatosan kinézetbe, meg új termékbe gondolkozzanak? Tehát milyen időközönként kell változtatni, mert azt mondják a hozzáértők, hogy lehet, hogy jobban megy, de én ismerek olyan vásárlókat is, akik szívesen vennék azért a régi csomagolásost, a régi terméket is, mert ők hűk ahhoz, amit megszoktak és szeretnek.
Ez egy elég érdekes kérdés, mivel mi is most értünk el oda, hogy arculatváltáson gondolkozzunk. És valóban meg is léptük ezt, ami úgy érezzük, hogy egy kicsit visszafogott az eladásokban, mivel a vásárló megszokta azt a régi brandet, megszokta a régi dizájnt a termékeken, és nem azt nézi, hogy most mit is ír azon a csomagoláson, hanem keresi azokat a színeket, azokat a formákat, amit ő már megszokott. Lényegesen a tejfölek eladásánál érezhető ez a visszaesés, mivel mondhatnánk, hogy egyik húzó termék, ami nagyon jól ment és keresett volt. Még amit a vásárlók visszajelzéseiből felfogtunk, hogy mostanig a kicsomagoláson rajta volt az, hogy házias tejföl, tehát egy magyar felirat. Nagyon gyorsan akartuk ezt az arculatváltást, a dizájn cserét. Nem is figyeltünk fel, és a címkézésről kimaradt. Oké, hogy most nem írhatom fel, hogy házias tejföl, mivel már én egy kis ipar vagyok. De minimum egy annyit, hogy tejföl magyarul feltehettem volna.
Mennyire fontos, hogy például a címkézés az több nyelvű legyen? Főleg, hogy magyar cégről beszélgetünk, fontosnak tartják, hogy magyarul is minden tájékoztatás meg legyen a hivatalos román felirat mellett?
Amúgy követelmény, hogy ha már magyarul megjelentetek valamit egy terméken, akkor az ugyanúgy románul is tükröződnie kell. Lévén, hogy itt vagyunk, Erdély szív. Hargita megye közepe. Egy nem most induló vállalkozás, amit már évek óta ismernek az emberek, és megszokták tőlünk, hogy magyarul feliratozzuk a termékeinket. Most úgy érzem, hogy ez egy pofoncsapás volt nekik. Nem elég, hogy nem azokat a színeket kapja meg az üzlet polcain, hanem egy egészen más színvariációkkal jöttünk ki. Most még a magyar feliratot sem kapját, úgy érezhető, hogy cserben hagytuk. A készleten lévő csomagolóanyagok, mikor elfogynak, már az új rendelések így vannak letéve, hogy megtalálható rajta a magyar felirat is.
Sikertörténetünkben a csikmadarasi tejfeldolgozó tulajdonosával, Bogács Lórándal és Botmária gazdasági igazgatóval beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Szent Mártoni Elvira énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-eik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
fecskének, jobb a lánynak, mint a menyecskének. Mert a leány leengedi a haját, s fújja a szél a piros pántlikáját. Mert a leány leengedi a haját, s fújja a szél a piros pántlikáját. Mert a leány leengedi a haját, s fújja a szél a piros pántlikáját. Mert a leány leengedi a haját, s fújja a szél a piros pántlikáját.
Farkas András énekelt. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Szén András fiatal datki gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal a Hargita megyei Csikkarc falváról jelentkezünk, Macali Kernő nyugalmazott biológus vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Magyaróról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Csöke falvi vizes árok, nád a teremben virágot, nád a terem levelesen, barna leány a kedvesen. Kis angyalom, hogyha szeretsz, húzodj hozzám még közelebb, kis angyalom el ne ereszt, eltakar minket az ereszt. Szerettem én már eleget, most is éppen más szeretek, a babám is más ölelget, azért hívlak most közelebb. A babám is mást ölelget, azért hívlak most közelebb.
Nemes Sándor énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Bartos Éva énekel, majd Rózsa Bélával és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!
Nem vagyok szép, csak a szemem fekete, nem vagyok az ötedőben csemete, sem csemete, sem a fának levele, sír az babám, igen, el vagy felejte.
Addig megyek, míg a szememmel látok, addig, amíg sűrű erdő